Folytassuk műsorunkat, továbbra is bizonytalan az európai autóipar jövője. Úgy tűnik beláthatatlan ideig még hiány lesz alapvető alkatrészekből, így a csipekből is. A brutális energiadrágulás pedig elkerülhetetlenül megpecsételni látszik az európai gyártási folyamatokat. A Volkswagen és mellette más európai gyártók komolyan fontolóra vették, hogy elköltözhessék a gyártást a kontinensről az Egyesült Államokba, ahol van és olcsóbb az energia. A BMW vezérigazgatója szerint ráadásul beláthatatlan következménye lehet annak, hogy kizárólag az akkumulátoros elektromos autógyártásra hagyatkozik az ipar, és nem vesz tudomást más lehetséges környezetbarát technológiáról. Hanula Barna, a Győri Széchenyi István Egyetem docense egy interjúban azt is elismerte. Az elektromos meghajtású járművek megjelenése önmagában nem vezet kevesebb károsanyag kibocsátáshoz. Mindeközben az autóárak majdnem duplázódása miatt ide-haza megcsappant az érdeklődés az új autók iránt, ami súlyos bit, hogy a járműipar az utóbbi két évtized legnehezebb időszakát éli. A drámai helyzet elemzésére Erdélyi Péter szakértőnket, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének volt elnökét kérjük. Szervusz Péter!
Szervusz, és jó napot kívánok!
Megjelentek az első 9 havi új autó értékesítési adatok, ami Magyarországra vonatkozik. Gyakorlatilag azért festettem ilyen sötét képet a helyzetről, a jelenről és a közeljövőről, mert alátámasztják ezek az értékesítési adatok.
Hát tulajdonképpen egy sötét helyzetről nehéz világos képet festeni, tehát ebben egyetértünk. Itt az a probléma, hogy egyfelől, amit a Hanula Barna docens úr mondott, hogy a környezetvédelmi szempontokat én inkább tovább folytatnám a gondolatát, két részre kell bontani. Az egyik az, hogy az autó gyártásával, üzemelésével kapcsolatos teljes környezetvédelmi lábnyom mekkora. Ez úgy tűnik, hogy az elektromos autóknál nem kisebb, mint akármelyik belső égésű motoros autónál. A másik az úgynevezett lokális kibocsátás, aminél nyilvánvalóan a kipufogó cső nélküli kipufogógáz ki nem bocsájtó elektromos autók, akár milyen meghajtású, tehát akár akkumulátoros, akár hidrogén meghajtású autók, nyilván lokálisan kevesebb környezetet szennyeznek, de hát a világ az nem bontható ilyen lokális rétegekre, nem tudunk a városokra ilyen üveghengereket húzni, ahol nem jön be kívülről a füst, és nem megy ki a jó levegő, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok változás lesz még ebben, és nagyon-nagyon át kell gondolni, hogy mi történik, mert ha igaz ez a hír, hogy autógyárak ki akarnak települni az Egyesült Államokban, akkor ugye lehet, hogy ott még olcsóbb az energia, bár ott is sokat drágult, de vámolni fogják az autókat Európában.
Megszállítani kell messziről
az autókat, autószállító hajókkal, amelyeknek a kibocsátása hát nem 8 liter 100 kilométerenként.
A BMW vezérigazgatója Oliver Zipse szerint egyébként helytelen drasztikus módon betiltani a belső égésű motorokat. Szerinte ez olyan piaci torzulásokat generál, amelyeknek összességében ellenőrizhetetlen következményei lehetnek. És ő óvrainti a politikusokat, hogy az akkumulátoros elektromos autókra hagyatkozzanak kizárólag, és a megközelítésben ne figyeljenek az egyéb környezetbarát technológiákra. Ez egybecseng egyébként több korábbi magasrangú autóipari nyilatkozónak a véleményével, például az Audinak az egyik csúcsvezetője hasonló hangnemben beszélt pár hónappal ezelőtt. A Toyota elnök vezérigazgatója már egy évvel ezelőtt azt mondta, hogy a Toyota ki fog maradni ebből a nagy csak elektromos autó robbanásból, mert szükség van még belső égésű motorokra. És ha a gyakorlatot nézzük, akkor van egy csomó olyan gyártó a világban, többek között a Mazda, amely nem hajlandó kivezetni a nagyobb löketfogatú benzines és dízelautókat sem. Ez azért fontos, ugye, ha erről beszélünk, mert ez alapozta meg az egész autóipari problémát, amit aztán persze berobbantott a COVID nyomán kialakult szállítási lánc összeomlása, illetve maga a chipgyártási probléma. Az ukrán-orosz konfliktus pedig csak hab volt a tortán, hiszen rengeteg beszállító Ukrajnában és Oroszországban működött. Hát a helyzet jobb nem lett 2022
nagyon
őszére.
Nagyon büszkék lehetünk mind a ketten, mert nem, szerintem legalább 8-10 éve itt ülünk ugyanebben a stúdióban, és egy olyan havonta, két havonta egyszer elmondtuk ugyanezt, amit a BMW-nek a vezérigazgatója mondott, hogy hogy az európai autógyártással az Európai Unió politikusai politikai okokból harakirit követtetnek el. És hogy számok nyelven is beszéljünk, 7-es, azaz 7%-ot képvisel az Európai Unió a közlekedési környezet szennyezésből a világon. Ezzel a 7%-kal akarjuk megmenteni az egész világot?
A bolygót.
Ez csak egy olyan kérdés, amire nem várunk választ. A másik része a dolognak az, hogy a környezetvédelem maga az egy nagyon összetett és nagyon bonyolult dolog, és én most már őszintén elmondom, hogy én nem hiszek abban, hogy ez az egész környezetvédelmi hátterű. Ez a történet.
Hát bebizonyította most a helyzet, hogy a szenes erőművekre építenek, és már el van felejtve mindenféle.
Én sokkal inkább abban hiszek, hogy ez valamiféle ipari lobbinak a sikeres működése a politikában, és remélem azt, hogy valami másik ipari lobby fog jönni, amelyik normálisabb irányba tereli a dolgot. Mert az európai autógyártás, amelyik 12-13 millió embernek, családnak ad munkát és jövedelmet és egzisztenciát, most kockáztatva van, ahogy mondtad. És hogyha itt autógyárak bezárnak, ugye elég soknak csökkent a termelése, vagy bezártak, hiszen a világ autógyártása az egy olyan 30%+ csökkent már az elmúlt 2 évben. Az új autók nem csak Magyarországon, hanem máshol is a világon jelentősen megdrágultak. Ugye a piac úgy működik, hogyha valami drágább, abból kevesebbet fognak venni.
Igen.
Ha kevesebb új autót vesznek, akkor több marad a régi, amelyik nagy kibocsátású. Visszatérve a BMW vezetőjére, ugye az Európai Unióban már kicsit fölhígult ez a jogszabály, hogy el kell pusztítani a belső égésű motoros autókat, mert ugye ez most annyival helyesbítve lett, hogy ha az a belső égésű motoros autó majd szintetikus üzemanyaggal tud működni, akkor az mehet tovább. Most ez szerintem az első lépés a helyes irányban, lesz itt még több lépés is a helyes irányban, és a másik, amit én hangosan megkérdeznék, hogyha ennyire elterjesztjük az elektromos autókat, és nem tudjuk napelemmel lefedni az összes igényt, honnan lesz áram ezekhez?
Hát áram most sincs, mint kiderült, folyamatosan figyelmeztetik az unió tagországait, hogy télen rendszeres áramkimaradásokra kell felkészülni.
Én is kaptam ilyen levelet most az elműtől, hogy ugye ők azt írják, hogy karbantartás miatt.
De lesznek, eddig is volt karbantartás lesznek, az elmúlt 100 évben.
És soha nem volt áramkimaradás.
Így van, Budapesten legalábbis
igen,
nem.
Igen. Tehát azért mondom, hogy itt a fogalmazás kérdése.
Nagy bajok várhatók, hát annál is inkább, mert nagy szombaton a Stellantis gyárban leállították a termelést, levették egyébként a béreket 65%-osra. A pozsonyi Volkswagen gyárban meg a SUV-ok, a SUV gyártását függesztették föl, ott is várnak. Egy alkatrészre egyrészt, másrészt meg nem tudom, gondolom, hogy vevőre, mert olyan őrült árai lettek az autóknak, hogy megfizetetlen.
És a gyárak ezért nem is gyártanak most már különösebben raktárkészletre, hanem megrendelésre gyártanak, és ott se gyártanak le mindent, és különösen nem időben.
Autóipari szakértőként, hiszen te voltál a MGE ügyvezető elnöke hosszú időn keresztül, nem is régóta vette át a helyedet más. Szóval beleláttál a kártyákba. Érdekelne, hogy mitől ugrott így meg ilyen drasztikusan az autók ára, az új autók ára. Ha belegondolunk, nincs 3 éve, hogy napról napra, vagy hónapról hónapra elképesztő ütemben drágulnak az autók. Abban az időben, 3 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, nem sokkal, talán 4 évvel, ez 3 évvel ezelőtt a kedvenc, a mintaadó, kategória teremtő alsó középkategóriás 5-ajtós autó, egy német autóról van szó, 5-6 millió forint között volt a belépő ár 3 évvel ezelőtt. Most meg kell nézni, a 12-14 millió forinttól fölfelé indul. Francia autó ebbe a kategóriába, nem sok ilyen van, ez egy állami márka. Ugyanez a kategória, ha kombiban is hibridben vesszük meg, plug-in hibridben, az 18 millió forintba kerül. 18. Az az autó, ami 3 évvel ezelőtt szintén ilyen 6-7 millió forint környékén volt. Mitől lesz ennyire drága az autó? A forint árfolyam euróval biztos nem, hiszen ennyit nem drágult.
A bölcsekköve nincs a zsebemben, de néhány szempontot azért el tudnék mondani. nem szabad eltekinteni a forint-euró árfolyamtól sem, hiszen azért az most már 320 fölött járkál.
És, 420.
Bocsánat, 420 fölött járkál, és ugye nem is olyan régen még 310 körül volt, meg 320.
Amiről én beszéltem, az 360 forint körüli árfolyam volt az az idő. Én magam sokat rendeltem a neten.
Térjünk rá a másik oldalára a dolognak. A környezetvédelmi előírások miatt ugye a 95 gram per kilométert előírják. A 95 gram per kilométert a plug-in hibridek, az elektromos autókon kívül, egyes hibrid autók kivételével senki nem tudja. Itt azt kell látni, hogyha egy gyártó mondjuk a teljes gyártási palettáján nem 95 grammot, hanem 120-130 grammot tud, akkor az azt jelenti, hogy alsó hangon autónként 25-30-szor 95 euró a büntetése. Ezt a büntetést akárki akármit mond, csak a vevő fogja megfizetni. Ez be van árazva.
És ez beépül a vételárba is?
Annyi büntetés van, amennyi beépül a vételárba, vagy annyi a vételár emelkedés a büntetés miatt. A másik az, hogy a maguk a környezetvédelmi előírások, függetlenül a büntetéstől, nagyon sok műszaki fejlesztést igényeltek. A műszaki fejlesztés horrorisztikus költségbe kerül, ezeket euró százmilliókban lehet mérni. A harmadik az, hogy az autókba előírt biztonsági berendezések, amelyek sose voltak, és tulajdonképpen már ott tartunk, mint hogyha a gyalogosoknak előírnák azt, hogy mindenki egy telefonfülkét húzzon magára, nehogy véletlenül valakinek neki menjen a járdán. Szóval ezek a biztonsági intézkedések is nagyon sok pénzbe kerülnek. Egyrészt maguk a fejlesztése, a tesztelése, és az autóban beépítése, ez az ütközésgátlók, az intelligens tempomat, az intelligens fékezőrendszer, az ilyen rásegítő, olyan megóvó, elalvásfigyelő rendszer, alkoholfigyelő rendszer, a e-call rendszer, ami fölhívja automatikusan az autó a balesetet szenved, a mentőket, meg a gyárat, meg a gyári szervízrendszer. Tehát rengeteg olyan műszaki fejlesztést és cuccot építettek az autókba, amik jelentősen megdrágítják az árat, és akkor beszéljünk még az acéláráról, aminél van, amikor 4 órás, van, amikor 1 vagy 2 napos ár van, és nem tudni, hogy mennyibe fog kerülni. Ugye amikor az amerikaiak még a Trump elnöksége idején bevezették a 25%-os büntetővámot a kvótán felüli acélra, akkor ezt az Unió is bevezette. És gyakorlatilag ez legalább egy 10%-os áremelkedés jelent, csak az acél alapanyagban. A chip hiány nyilván azt jelenti, hogy drágábbak a chipek. A különböző olyan alapanyag hiány, amit az orosz és ukrán piacról szereztünk be, az vagy nincs, mert már a gyár sincs, vagy pedig nyilván drágább, mert kevesebb van. És itt szeretnék valamire visszatérni. Amikor véget érni látszott a COVID, akkor azt hittük, hogy tudunk mindent, véget ért a COVID, helyreáll a világ, és minden frankon működni fog. Mire véget ért a COVID, elkezdődött az ukrajnai háború. Akkor mindenki úgy tudta, hogy ez 3 nap alatt véget ér, itt ízé, semmi cicó, oroszok 3 nap alatt megoldják ezt a problémát. Ez a 3 nap február 24-e óta tart, és még úgy néz ki, hogy az egyéves évfordulát is meg fogja ünnepelni. Idézőjelben ez az ünneplés, ez is szörnyű történet. Nem tudtuk. Nem tudjuk, mi lesz még a világban. Elég furcsa forrongások vannak a világban, itt a környékünkön is, ugye délre tőlünk, Kína, Tájván, az amerikaiaknak a konfliktusai Kínával, amit ugye egy picikét azért provokálgatnak is egymással, ott van Észak-Korea. Egy csomó olyan dolog van, amiről fogalmunk nincs, hogy milyen hatása lesz, és mire. Tehát én inkább azt mondanám, hogy a mai eszemmel, hogy egy rettenetes nagy bizonytalanság van a világban, ami kihat természetesen a húzó ágazatokra, főleg, ami az építőipar és a gépjárműipar.
Nem furcsa számodra, hogy miközben belerokkon Európa a szankcionálásba, gáz nincs sok helyen, meg bizonytalan áron van, és az is naponta változik. A kőolaj szintén ugyanígy, ki tudja, hogy megérkeznek-e a palagáz szállítóhajók, nincs is lefejteni, hol őket még ki kell építeni. Szóval tudjuk, mi a helyzet. Közben nincs elektromos áram Nyugat-Európában, lassan majd nálunk se lesz, hiszen össze vannak kötve a hálózatok, az atomerőműveket Ennek ellenére lekapcsolják például Belgiumban, hogy nincs áram, a szélerőművek nem működnek, és azt jósolják, hogy le fognak állni télen, mert leáll a szél is, olyan hideg terünk lesz, és azért nem lesz szélenergiából termelt villamosáram. Ekközben valahogy nem áll le az Európai Unió azzal a törekvéssel, hogy minden áron szétverje az európai autógyártást, és bevezesse kötelezően a belátható időben az akkumulátoros elektromos autót. Amiről egyébként, bocsánat, azt mondták, hogy egyre olcsóbb lesz, minél több kerül a piacra, ahogy fejlődik az ipar.
Nem így néz ki.
És majd maga után fogja húzni lefelé az árát, az autóárát, és közelít majd a benzinesekhez. Ez most meg is történt idén, csak fölfelé. Tehát az elektromos autó vissza fölfelé húzta a benzines és a dízelautók árát, és ezért kerül már, ami régen 5-6 millióban, most 15-20-ba.
Én elég régi motoros vagyok, de olyat én még nem éltem meg, hogyha valaminek fölment az ára, annak visszajött volna. Igen. Tehát ilyen egyszerűen ez nincs, ez egy nonsens, mert ez ellene szól minden piaci reflexnek és folyamatnak. Úgyhogy nem gondolom, hogy az Európai Unió bölcsen jár el ebbe, most nagyon finoman fogalmaztam a rádióban, az ember nem mondhat akármit, de az Európai Unió tudatosan törekszik valamire, amit nem tudunk, hogy mi van a háttérben, mert természetesen nem tudhatjuk, hogy mi van a háttérben. Én lobbikat sejtek a háttérben, ipari lobbikat, akik üzletet akarnak, és ez a semmi sem drága történet, a politika pedig a tájékozatlansága miatt, amiatt, hogy nem konzultálnak semmit, semmit, sem máshol azokkal a szakemberekkel, akik például Hanula Barna, vagy hasonló kollégái, akik tudnának nekik értelmes érveket mondani azokért a dolgokért, amiket mondanak. És a Hanula Barna se fogja azt mondani, hogy pusztítsák el az elektromos autót. Nem, ő el fogja mondani, ugyanúgy, hogy mi is százszor elmondtuk, hogy mindegyik fajta közlekedési eszköznek megvan a helye a mobilitásban, az elektromos autónak is. De az, hogy lecseréljünk a világon 1 milliárd 400-500 millió autót elektromos autóra, beleértve Afrikát, Ázsiát, Ausztráliát, Új-Zélandot, Észak- és Dél-Amerikát, meg Közép-Amerikát, meg Európát. Ez egy olyan elképzelés, ami Andersen megirigyelhetné.
Kérdés az, hogy a magyar új autó értékesítési hálózat és a szerviz hálózat, amely ugye nagyon komoly hálót von a kereskedők alá, meddig bírják szuflával? Mert nincs, láthatóan folyamatosan csökken az új autó értékesítés, belátható belül nem fog levenni az autók ára, az emberek egyre jobban bespázolnak, ahogy megy föl a rezsi, mert ugye ez fog majd eldönteni az új autó értékesítést, és még az első 9 hónapi adat még nem tükrözi ezt, hogy mi várható itt a rezsifronton, hogyha egy családnál, ami eddig 22 ezer volt havonta, és 120-ra megy föl mondjuk a távfűtés díja, vagy a gázdíj, akkor az nem fog új autót venni.
Tehát... Ez a rezsicsökkentés dolog, ez, vagy a rezsi dolog, ez azért is kicsit izgalmasabb ennél, mert ugye a családok, ők kapnak támogatást egy bizonyos felhasználásig. A cégek nem.
Így van.
Viszont a cégek állítják elő a termékeket. Tehát a termékek ára fokozottan fog emelkedni emiatt, és a családok ezt a rezsicsökkentést, amit
befektetik,
a cégek nem kapnak meg, azt majd a kenyérbe, a tejbe, a rizsbe, a lisztbe, meg a sajtba fogják megvásárolni.
Szóval meddig bírják szuflával, erővel, kitartással és pénzzel vajon az autókereskedések és a szervizek?
Az autókereskedések esetében még kinéz egy olyan változás is, hogy a gyárak áttérnek az úgynevezett ügynöki rendszerre. Ugye elég sok kereskedőhálózatnál van az, hogy a szerződések jelenleg fel vannak mondva, és nem tudni, hogy az új szerződések, amit majd kötnek, milyenek lesznek. A szervizekért kevésbé kell talán aggódni, mert a szervizekre mindig szükség lesz, mert autót javítani mindig kell meg kikalapálni, de az autó értékesítésből származó jövedelmezőség az én elképzelésem szerint a jövőben erősen csökkenni fog.
Hát ha jól veszem ki a szavaidból, akkor te sem vagy optimista a közeljövőt illetően.
Nem, hát azt szokták mondani, hogy a pessimista az egy jól értesült optimista, úgyhogy végsősorban nevezzünk engem egy nem jól, de valamivel jobban értesült optimistának, ezért vagyok pessimista.
Hát köszönöm, hogy ezeket elmondtad. Önök Erdélyi Péter szakértőnket, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének volt ügyvezető elnökét hallották. A műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugye ebben az időben. Viszont hallásra.